Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nagy hét van. Ezek a napok minőségükben különböznek a többi naptól, ha odafigyelünk rájuk. Nem csak egy távoli történetre emlékezünk arra, hogy Jézus Krisztus egyszer meghalt és feltámadt, hanem a mi életünket belehelyezhetjük ebbe a történésbe. Én magam lehetek Pilátus, vagy lehetek Cirénei Simon, aki hordja a keresztet. Most egy idős professzorral beszélgethetünk ezekről a nagyheti szereplőkről. Bojki János, a budapesti teológia nyugalmazott professzora beszél arról, hogy a négy evangélium hogyan írja le Jézus szenvedés történetét. Sorra vesszük együtt a négy leírást. Először azt kérdeztem, vajon évről évre másképpen olvassa-e Jézus történetét?
Valamikor a hős Jézust láttam, valamikor a hatalmas Jézust láttam, és most inkább az odaszánt Jézust látom, aki nagyon sok példát mutat. Ha csak ezt nézem, hogy atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Mikor? Amikor ezért az atyáért ennyit szenved. Igen, akkor. Micsoda szuverenitás van ebben, hogy teszem. Hát ez nem egy aranygyűrű, jobbra kezemre teszem, bal kezemre teszem, és mégis lehet ilyet csinálni. Úgyhogy az öregember más szempontokat lát, rendszerint szenvedéssel, halállal kapcsolatos dolgokat. A vigasztalás miatt, mert akik ezt írták, olyan kritikus vagy félig ateista ember nincsen, aki azt mondja, hogy azért írták meg, hogy na legyen egy könyv, ahol mindenféle baj van, meg kiúttalanság, hanem ezek boldog tanúk voltak, és egymást kiegészítő tanúk. Milyen érdekes, hogy négy fajta van, és még véletlenül sincs minden dologban egyezés köztük. Mert a Jóisten nem mondta azt Márknak, hogy fiam, tegyél már három indigó papírt a kódex alá, és akkor nem kell ennek a többinek is, hanem úgy mondta, hogy oda János, oda Márk, oda Máté, oda meg Lukács, és mindenki mondja el, hogy mi történik a középen. Kikerekedik benne egy csodálatos, összetett és mégis egyező Jézuskép.
Ezt szokták mondani, hogy az még hitelesebb, hogy négyféle történet van. Tehát a különbözőségek éppen nem a hitelesség ellen, hanem annak erősítésére vannak.
Ez teljesen így van, és hogy az ember arra vetemedik, hogy keresztény vagy zsidó apokaliptikus könyveket olvast, amelyeket az egyház nem fogadott el hitelesnek, hanem ezek legendák. Mennyire összetartozik a kánonba vett négy. Máténál nagyon érdekes, ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék. Ez az ő nagy fordulata. Ő tulajdonképpen olyan zsidó keresztény volt, akinek az volt a célja, hogy vegyétek már észre, elfajzott honfitársaim, hogy itt isteni erők jutnak hatalomra, kezdenek dolgozni, és hogy ennél izgalmasabb nincs mindezt észrevenni, mert ez is megvan Mózesnél is, itt is megvan, ott is megvan.
Számára a pasió igazából egy beteljesedés.
Úgy van. Nagyon szépek az ismétlések is, amikor először csak oda veti előre, hogy majd erről lesz szó, és akkor mindig többet és többet magyaráz. Jézus bemutatja, hogy nem az övéki az utolsó szó. Az egyházi bíró elítéli a világbíróját. Olyan szépen leírja ezt is Máté, hogy tulajdonképpen itt a világ van krízisben. A krízis az nem mindig azt jelenti, hogy más kamatot adnak a boltba pénzemért, hanem azt is jelenti, hogy nem tudunk tovább menni. Döntés előtt állunk.
Átvevék azért Jézust, és elvivék őt, és emelvén az ő keresztjét, méne arra a helyre, amelyet koponya helynek, héberül pedig Golgotának hívnak. Ahol megfeszítik őt.
És akkor jön ez a Márk, aki azt mondja, hogy most már Jézus dicsérik a köszönésben, Jézus dicsérik a hitvalláson, gyönyörű Jézusról szóló mondások, de még nincs megmondva, hogy ki volt az a Jézus. 10 éve élt, vagy 20 éve volt? Mit tudunk róla? Ő a evangéliumi műfaj megalkotója. Aztán a messiási titok kipattan, ez is egy ilyen szép kifejezés. Ez azt jelenti, hogy nem mondja ki Jézusról se, hogy Isten fia, se, hogy Mesiás, hanem ezt a démonokkal mondatja ki. De ember nem mondja, csak az utolsó percben egy pogány katona, aki azt mondja, hogy bizony, ez az ember Isten fia volt. Gyönyörű szép ez is. Aztán egy csomó nevet nem említ, akiket szerepeltet. Tetszik, hogy miért? Mert féltette őket. Például Péter kardjával hadonászik a Gecsemáni kerjen. Jó, de és ki ez? Vette föl jegyzőkönyvet, mert annyira közel volt az eseményekhez, hogy baja lett volna. A szolga neve pedig Málkus volt, mondta János, mert régen Málkus már porladott, és ő is egy vénséges ember volt.
Tehát akkor már nem volt semmi súlya ennek.
Igen, nem volt semmi veszélye ennek. Na még egy kicsit Márkról a kereszten beállt a sötétség. Nagy szamár volnék, ha azt mondanám, mert vannak homokfiarak a közel-kereten. Mennyivel szebb, hogy megmondta Ámos proféta, akkor pedig sóvárogtok majd Isten kijelentés után, de nem fogjátok megkapni. Nos, itt a kereszten történik, hogy sóvárognak az Isten kijelentése után, de már nem kapják meg. Aztán, hogy az ott állók azt gondolják, gúnyosan, amikor azt mondja, hogy hát jöjjön el, megszabadítja őt az Isten. Azt hiszi, hogy egy ember úgy találkozik Istennel, hogy az Isten megszabadítja őt a szenvedéseitől. Pedig lehet úgy is, hogy erőt ad a szenvedéseire. Bele simul az isteni akaratba a Márki kereszten szenvedő, passióban szenvedő Jézus.
Tehát olyan korabeli zsidóság gondolata szerint Istennek az a dolga, hogy az embert megszabadítsa a szenvedéstől? Tehát
de hát ma nem így van az átlag egyháztagoknál. Nem kell nekem az Isten, mert nem segített meg. És ki az, aki úgy volt, mint Jézus, aki azt mondta, hogy most még jobban bele simulok Istennek az akaratát. Aztán ezt a kétféle italt ott már. Ugye az egyik volt a mirhásbor, a másik pedig az ecetes bor. Legionáriusnak a felszereléséhez ez hozzátartozott.
De vajon miért?
Mert nem kólát ittak, hanem azért, mert ezt könnyen tudták vinni. A szomjot oltotta az ecetes bor, és a mirhás pedig a tudatállapotot kábította. Az ecetes bort elfogadta, valaki nagy póznán felküldte neki, a kereszt magasságban, más pedig nem.
Egyik evangéliumban elutasítja, másikban meg elfogadja, ugye?
Olyan is van, igen. De olyan is van, hogy egy evangéliumban az egyiket elutasítja, és a másikat nem. Na most jön Lukács, kedves hellenista pogány ember, böllett keresztény ember, aki így utána járt mindennek. Kereszten két kérése van Jézusnak, Lukács szerint az egyik, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy kicsinekedett. Mit tetszik gondolni, kik ezek? Nem a zsidó vallási vezetők, de nem is a buta nép, hanem a kivégző osztag. Azok tényleg tudatlanok voltak.
Volt ott egy ecettel teltedén, azok azért szivacsot töltvén megecettel, és izsopra helyezvén azt, oda vivék az ő szájához. Mikor elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett.
Hadd menjek bele a Jánosi evangélium különlegességébe, mert ezt nagyon szeretem.
Ez a leghosszabb leírás.
Úgy van, kezdődik már a 13. részben. Ugye ez még mennyire csak a közepén van. Valami vádat Jézus ellen el akar János evangélium a pasióban hárítani. Például, hogy lándzsával az oldalán, a halál után kist vártatva valaki megdöfi Jézust. Azt mondja, hogy és aki látta, tudja, hogy vér és víz jött attól. Mit tetszik gondolni? Ki volt az, aki látta és tudta? Ő maga, mert ő látta valóban, mint ifjú ember. Kereszt alatt János szerint még az asszonyok is egészen hátra mentek. Csak János volt és Mária. Azt mondja, hogy a te fiad, a te anyád. János szerint most alakult az egyház. Két furcsa ellensége van Jézusnak a passióban. A zsidó nagy tanács. A nagy tanács az likvidálni akar Jézust. Pilátus pedig úgy van, mint a lelkiismeretnek a története, hogy már-már hajlik, hiszen látja, hogy nem bűnös Jézus, és akkor végig mégis elítéli, mert önmagát jobban félti. Aztán az a drámaiság annyira görög drámához igazodik, hogy le van írva, hogy mikor van bent a palotában Jézus, és mikor megy ki a néphez. És ez pont négy fordulat, és ez pont olyan szépen látszik. Aztán az is érdekes, hogy összehasonlítható a János evangéliumának a története, például Márka. A Getsemáné kert mind a két helyen előfordul. A Sanhedrin éjszakai ülése, ami nem is volt szabad és nem jogos, az mind a kettő. Ciréné és Simon megragadása és kényszeredése, vigyék. Ez csak Jánosnál van és Márknál. Mátét nem idézi sehol se a János evangéliuma. Péter egyre csúszik a tagadás útján lefele, és hogy Jézus pedig egyre emelkedik a hitvallás útján. Ott voltam, láttam, megértettem, higgyetek.
Kik a kedvenc szereplői ebben az egész történetnek?
Arimátia József az olyan, hogy minden zsidó ember Sámuelre gondolt. Ramat városából való Ar-Ramat, és ott van József is. Ezt a Jézust, ezt mindig egy József viszi, amikor tehetetlen. Máté evangélió elején, mint kisbabát, ácsként és engedelmeskedve, és egy szót sem szólva, és itt pedig, mint halottat. És együtt viszik, és Arimátia József akkor már nem szégyeli Jézust, akkor már tárgyal, hogy adjátok nekem a holttestét, és akkor lesz csend, és akkor lesz várakozás, és akkor lesz húsvét hajnal.
Mikor látták a szolgák és a papi fejedelmek, kiáltoznak mondván,
ebben az esztendőben különösen is örülhetünk a húsvétnak, mert ritkán fordul elő, hogy a nyugati és a keleti keresztjének együtt ünneplik ezt az ünnepet. Ugyanis más naptárok és szempontok szerint számolják ki az ünnep időpontját. Idén még a zsidó páska ünnep 3 napja is egybeesik a mi húsvétunkkal. A húsvét időpontjának a kérdése a kereszténység legelejétől fogva kérdéses volt. Ezekről beszélgettem a budapesti teológiai doktorandusz hallgatójával, Balassa Eszterrel.
A jeruzsálemi gyülekezetben, így ősegyháznak szoktunk mondani, voltak viták azon, hogy a szombatot is megtartsák-e, vagy csak a feltámadásra emlékezzenek vasárnap. Az utolsó vacsorának az eseményei a zsidó Pészach vagy Pászka ünnephez köthető. Ezért eleinte úgy gondolták, hogy a Szent Háromnapnak az eseményeit akkor kell megünnepelni, amikor a zsidó Pészach ünnepe van. Ez ugye Niszán 14-e, illetve 15-től kezdődik keleten. Ragaszkodtak ehhez a Niszán 14-i dátumhoz, míg Rómában és Alexandriában pedig az ahhoz legközelebb eső vasárnapot kezdték el ünnepelni, hiszen a vasárnap a feltámadásnak a napja. Ugye a pápánál följelentgettek embereket, hogy de hát most ők ilyen zsidó szokásokat követnek. Egy nagyon híres egyházatja, Ireneusz volt az, aki közvetített a különböző felek között, de csak a 325-ös níceai zsinaton született zsinati határozat arról, hogy a húsvétnak a napja a tavaszi napforduló utáni első holtölte utáni vasárnap. Ugye a zsidóknál holdnaptár van, illetve ilyen luniszoláris naptár. Hold hónapok vannak, de nap év. Ami azt jelenti, hogy a hold hónapok miatt egyrészt az ünnepek mindig máskorra esnek, másrészt meg a hónapok sem esnének mindig feltétlenül ugyanakkorra, de például a Pészach kapcsán úgy van, hogy annak tavaszi ünnepnek kell lennie. Ezért, ha nem tavaszra esne, hanem még korábbra, akkor beiktatnak egy plusz hónapot, hogy tavaszra essen, van egy Ádár nevű hónap, és akkor ez a Vöádár, tehát hogy még egy Ádár, idén is így volt, hogy így essen a tavaszi ünnepre a Pészach. És ugye ők úgy számolják, hogy a hónap az mindig új holdkor kezdődik. És a Niszán hónap is új holdkor kezdődik, tehát Niszán 14-e, az pont a teli hold. Keresztények meg úgy számolják a húsvétot, hogy ugyanez a teli hold, csak az azután következő vasárnap, amikor a feltámadást ünnepeljük.
Ugye ebben a vitában nagyon sok minden benne volt. Az egész zsidó kultúrából való elszakadás, és mégis félig meddig abban való maradás. Tehát érdekes, hogy pont a húsvét ünnepe volt, ami tehát a kereszténység nagy identitás kérdését végül is feltette.
Igen, egy úgynevezett széderesti lakoma volt az, ami az utolsó vacsora. Jézus is és a tanítványok is zsidók voltak, és rendesen hívő zsidó módjára megölték ezt az ünnepet. Egyiptomot nagyon gyakran értelmezik úgy, hogy Egyiptom az üllöttség, a bűn, tehát minden rossz valahogy az az ország. Ez a bűnből való megszabadulás, bűnből való kijövés, illetve a zsidóknak is kötődik egy olyan elképzelésük a Pészachhoz, hogy ez előrevetíti majd a messiási korban a végső megváltást, tehát ahogy az egyiptomi szolgaságból megváltotta őket Isten, úgy majd ugye a messiási korban a világból. Jézus úgy ezt teszi, tehát megváltja az embereket pont egy pászka ünnepen.
Végül is már a Bibliában is ott van ennek a nyoma.
Igen.
Pál apostol leveleiben, hogy...
Igen, hogy ő mondja azt, hogy Krisztus a mi pászkánk, igen.
a vita egyik eredője az nem is a kettő tábor között, hanem a zsidóságon belüli ellentét. Tehát, hogy a zsidóság semmiképp nem akarta a hellenizmussal tényleges párbeszédet folytatni, és erre alexandriai filó a legjobb példa, vagy nem?
Az alexandriai zsidóság azért egy teljesen más társaság volt tényleg. Ha megnézzük ugye a Septuagintát, tehát ugye a Bibliának a görög fordítását, ugye annyira nem tudtak héberül. Hát azért ezt nem lehet mondani, hogy ez csak Alexandriában volt így. Hát végül is a makabeus felkelésnek közvetlen oka az az, hogy a Krisztus előtt 160-as években annyira erős volt a hellenisztikus kultúrának, a görög nyelvnek, a színháznak, a mindenfélenek a befolyása ott a Szentföldön is. És hogyha megnézzünk ilyen névsorokat, nagyon sok zsidónak görög neve volt, ennek az identitásnak a kérdését végül is az oldja meg, hogy ugye 70-ben lerombolják a templomot. Azok, akikre azt szoktuk mondani, hogy ugye rabinik zsidóságot megalapozzák, azok ezek a konzervatív zsidók voltak, és akkor ők úgy döntöttek, hogy ugye csak a Szentírással foglalkoznak, és azt kutatják, és azt magyarázzák, és ezt a hellenisztikus dolgot ezt teljesen elutasítják. A hellenisztikus zsidók, akik ugye fogékonyabbak voltak a különböző ilyen kulturális szellemi hatásokra, nagyon sokan közülük keresztények lettek. Az is felmerült, hogy mivel ez azért egy ilyen mozgó ünnep, vagy változó napokon van, ezért ez nem mindig úgy esik, hogy lenne nagypéntek és vasárnap. Tehát amikor felmerült ez a vita, akkor akik a Nisan 14-ét ünnepelték, akkor az elképzelhető volt, hogy mondjuk ők hétfőn ünnepeltek, vagy kedden ünnepeltek, és akkor ugye a feltámadás az nem vasárnapra jött ki, pedig hát ugye a vasárnap a feltámadás napja. Tehát ezért is fontos volt, hogy vasárnapra tegyék ezt az ünnepet, és a Nisan 14-éhez ne ragaszkodjanak.
A zsidó keresztény gyülekezetek ragaszkodtak leginkább ehhez, nem?
Tehát Kis-Ázsiában és Ireneusnak a mestere Polikárp volt, és Polikárpnak a mestere viszont János evangélista. És János evangélistára hivatkoztak Kis-Ázsiában, hogy János evangélista ugye azt mondja, hogy a Nisan 14-én történt az utolsó vacsora, ha az evangélista azt mondja, és azt olvassuk, akkor nekünk akkor kell megülni, és ugye nem tehetjük máshova. Tehát ugye mindenki próbált valamilyen szentírási alapot keresni ahhoz, hogy a saját igazát alátámasza.
Ireneusnak mi volt ebben a szerepe?
Ireneus ugye Lyon püspöke volt, tehát ő nyugaton élt, de hát ugye Polikárpnak volt a tanítványa, aki Kis-Ázsiában élt, Szmürnában. És ő azért inkább a mesterét támogatta volna ezzel a Nisan 14-ével, de azt látta, hogy nagyon nem jó megosztottság az egyházon belül, hogy akár hetekkel is eltérő időpontban ünneplik a húsvétot. Tényleg az volt a célja, hogy ne az egyik fél mellé álljon, hanem kibékítse őket. Akkor ezért ő levelet írt a pápának, és ennek következtében aztán kialakult ez az egyesség.
Mert ő Rómában még egész más időpont.
A Római Birodalom különböző területein különböző naptárak voltak. Mondjuk Rómában és Alexandriában is más naptár volt, és ezért bármennyire is ők egyetértettek abba, hogy de vasárnapra kell esni a feltámadásnak, ők is más napokon ünnepelték, mert egyszerűen más napot használtak. Mondjuk megadták, hogy ugye legkorábban március 25-én lehet húsvét, és a legkésőbb április 22-én. De ez Rómában volt így, és Alexandriában meg pár nap eltérésre, hogy azt hiszem, hogy március 22 volt, és április valamennyit. 525-ben egy Dionysius Exiguus nevű szerzetes készített egy ilyen húsvét számolási naptárat, ilyen húsvét naptárat, és onnantól kezdve kezdett többé-kevésbé egységesé válni, hogy akkor ugyanazon a napon van mindenhol. Bár ugye mai napig az van, hogy a keleti keresztények, tehát az ortodox keresztények ugye máskor ünneplik, mert ők a mai napig ragaszkodnak ahhoz, hogy nem lehet Pészákkor a húsvét.
Mármint úgy ért, hogy még véletlenül sem.
Hogy még véletlenül sem, igen, tehát hogyha úgy jön neki a számolás, ezért ők akkor inkább még egy vasárnappal odébb teszik. Most idén nem, több protestáns honlapon, vagy mindenhol lehetett olvasni, hogy 10 év után most először van együtt Pészák és a húsvét, és ez jaj, de jó, mert hát azért mégis ugye ószövetségi előkép, de ez nem teljesen így van, mert igazából csak az ünnep kör esik egybe. 15-e, tehát a Pészák első napja, az március 30-e. Nálunk a húsvét, az meg április 4-e lesz. A Pészáknak ez a 7 napja, és a húsvétnak a 3 napja, az egybe csúszik. De ez a bizonyos kovásztalan kenyér ünnepe, illetve amikor a bárányt kell elfogyasztani, az viszont nem esik egybe.
Mert hétfőn van, hol töltem. Mindenesetre ez nagyon nagyszerű dolog idén, hogy az ortodoxokkal együtt ünnepünk, tehát most az egész keresztény világ húsvétja egy időpontban van.
Bár az is érdekes, hogy a húsvét dátumának a különbségét azt ugye megoldották, mert ez a zsinati határozat is van. Az ünneplésben vannak eltérések a mai napig. Mégpedig az, hogy nagy szombaton bőjt van-e, vagy már nincs. Keleten azt mondják, hogy nagy szombaton, amikor Jézus lent volt volt a pokolban, akkor már örvendezni kell, hiszen ugye a pokol már jajgat, és nem bírja elviselni, és akkor nem sokára feltámad, és ugye fölhozza onnan a lelkeket, meg ugye van egy ilyen apokrif történet, ez az alvilági prófétagyűlés, amikor az ószövetségi proféták fogadják Jézust. Keleten azt ünneplik, hogy ez már az öröm ideje, mert vége a sátán hatalmának, és Jézus ledönti a kapukat. Nyugaton viszont úgy gondolják, hogy mivel még ott van lent, és még nem támad föl, ezért még böjtölni kell.
Sőt, még itt a protestáns és katolikusok között is, mert ez nálunk is otthon vita volt, hogy mikor esszük a sonkát.
Igen.
Katolikusok már szombat este, a protestánsok csak vasárnap reggel.
Mert ugye úgy van, hogy a zsidó szokás szerint a nap az napnyugtától napnyugtáig tart. Tehát nem reggeltől estig, így jön ki az, hogy szombat este az már vasárnapnak számít.
Tehát a harmad nap, mert itt a sokan nem értik, nap, hogy a harmad.
Hogy jön ki a három nap, itt tényleg a harmad nap a lényeg.
Viszont a feltámadás nagy jelképe mégiscsak a hajnal hasadta.
Igen, hát nem véletlen, hogy régebben akkor ünnepelték a feltámadást.
Hallgassák meg a húsvéti ünnep legfontosabb református eseményeit, híreinket.
Nagyszombaton, április 3-án virrasztást tartanak az erdélyi gyülekezetben Budapesten a Gyógyszergyári út 3 szám alatt. A liturgia éjjel 11 órától reggel 7 óráig tart. Kisbuszok indulnak 9:30 órától az Őrsvezértérről. Passió énekes istentiszteletet tartanak úrvacsorával április 1-én 18 órától a budapesti Kálvin téri templomban a Kálvin kórus közreműködésével. Elhangzik többek között a János Passió az Eperjesi graduálból. Nagypénteki zenés elmélkedése kerül sor a Hilarion énekegyüttes közreműködésével április 2-án 18 órakor a Budapest Némethajkú Református Egyházközség templomában. Ugyanígy tartanak közös istentiszteletet tűzgyújtással a németajkú református, evangélikus és katolikus gyülekezetek április 3-án 20 órától. A pontos cím Budapest, Hold utca 18-20. Megnyitották az Áldott orvos betegség és gyógyulás a Bibliában című kórházi vándorkiállítást a Betesda gyermekkórház éttermében. A kiállítás április 14-éig tekinthető meg Budapesten, a 14. kerületben, a Betesda utca 3 szám alatt. Jótékonysági koncertet ad Rákász Gergely orgonaművész április 8-án 18 órakor a paksi Jézus Szíve római katolikus templomban. A koncert teljes bevétele a paksi református templom több mint 100 éves országféle orgonájának felújítását szolgálja. Református istentiszteletet közvetítünk húsvét hétfőn a Kossuth Rádióban. Az adás április 5-én 10 órától Makkóról szól majd.
Hallgassuk meg Isten szavát Márk evangéliuma 8. fejezetének 35. verséből. Mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét én értem és az evangéliumért, megtalálja azt. Húsvét legfontosabb üzenete az idén számomra, hogy nem én vagyok a megváltó. Talán megdöbbentő ez a mondat, persze, hogy nem én vagyok, hát hogyan lehetne egy gyarló ember a megváltó. Azonban gondoljunk bele, hányszor látjuk magunkat abban a helyzetben, mintha képesek lennénk megoldani olyan dolgokat, amik nincsenek a hatáskörünkben. A mai ember legfőbb kísértése, hogy megváltónak gondolja magát. Mindent maga akar csinálni. Az emberiség ráveti magát erre a világra, és az egészet birtokba akarja venni. Olyan dolgokat is tulajdonná teszünk, amik pedig nem a miénk. Talán a legnevetségesebb példa erre a szél meg a nap, amit Istennek ezek a teremtményei adnak, az nem lehet emberi tulajdon. De a végtelenül habzsolni akaró emberi élet ösztön ráveti magát mindenre. Észre sem vesszük, hogy ez a birtoklási vágy hogyan formálja át tudatunkat, hogyan fordít egymás ellen, hogyan hiteti el magunkról, hogy olyan dolgokra is képesek vagyunk, amik pedig nem a mi dolgunk. Az ember lassan azt kezdi hinni, hogy minden ő érte van. Ő a dolgok alfája és omegája, sőt, Ő birtokol mindent, róla, érte, általa szól minden ezen a világon. Értem süt a nap, értem van a családom, értem nyüzsög az egész világ, és mindennek, de mindennek járandósága van felém. Ide jutott az ember. Pontosan látható ma már, hogy ez a felfogás a pusztulásba vezet. Ahogyan az élősködő növény elpusztítva a fát önmagát is elpusztítja, úgy az élősködő ember felfalja önmagát is. Az a baj, hogy bár mindenki látja az emberiség e nagyméretű tévesztését, a szekér már olyan tehetetlenséggel szalad, hogy nem igen lehet megállítani. És valljuk be, amit a világról mondunk, az mindig igaz a saját személyes életünk síkjára is. A mi életünk szekere is szalad a világéval együtt. A kereszténység legfontosabb üzenete, hogy a dolgok a lét síkján dőlnek el. A kérdés az élet alappillére. Jézus Krisztus, amikor Isten fiaként az életéhes világot meg akarta váltani, akkor nem a világ hajszájával kezdett el foglalatoskodni. Nem kezdett el fáradozni a világ jobbításán, nem állította meg a szekeret, semmilyen félét nem tett, hanem letette az életét. Isten története azt mondja el, hogy az élet megoldása csak az élet átadása lehet. Az odaadás, az elengedés mozzanata segíthet csupán. Eljött a megváltó, Isten fia itt járt köztünk, és odaadta mindenét. Nem mondta, hanem megmutatta, hogy a világot nem dolgaiban lehet helyreállítani. Persze ezt akkor sem értették, hiszen a hatalmas, erős kardú királyt várták. Kis küzdelmecskékkel gondolták kivívni a csodát. Pedig a csoda a nagy küzdelem az emberi szív és az élet mélyén van. Magamban kell legyőznöm azt, aki mindenáron győzni akar. Azt, aki meg akarja mindenáron tartani az életét. El kell engednem ezt a világot, és azt a végtelen birtoklási, tudási és mindenféle ősvágyat, ami azt a tündérképet mutatja, mintha mi lennénk a világ közepe. Krisztus életének az elengedése mindannyiunk markát kinyitja. Nem a miénk az élet. Nem mi értünk van. Nem mi vagyunk a megváltók. Jézus Krisztus a Messiás. Ő az, aki teljes szeretetével felénk fordult, és ezért csak felé érdemes fordulni. Nincs más út. Valaki egyszer megkérdezte, ha eljönne egyszer egy tökéletes ember, akinek tényleg semmi hibája nem lenne erre a földre, akkor mit tenne? Csak úgy elvileg gondoljuk végig. És mi más válasz lehetne erre? Az az ember odaadná önmagát. Még a józan megfontolás is ezt az utat mutatja. De ha ez az élet útja, akkor ezen a húsvéton mindannyiunknak dönteni kell. A ragaszkodás helyett az elengedés, a megszerzés helyett az elfogadás útjára kell lépnünk. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én értem is az evangéliumért, megtalálja azt. Ámen.
Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, add ránk békességet. Ámen, ámen.
Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbiztunk.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es telefonszámot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 0630 333 111 8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.